Szóval jó reggelt, magyar vállalkozók, Forrás Attila vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz podcastje. Ma beszélgettel kell Litter Annával, ami megint fenntarthatóság, meg nem is tudom micsodákról, ez megint ilyen fekete lyuknak számít az én életembe. Jó reggelt, szép napot!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat és nézőket!
Kezdjük az elején, ki vagy? Honnan jöttél? Hogy kerültél ide, és mit akarsz az életbe elérni?
Litter Annának hívnak. Én Kecskeméten nőttem föl, aztán Budapestre kerültem, az ELTE jogi karán végeztem jogászként. Diploma megszerzése után minisztériumi színekben környezetvédelmi joggal foglalkoztam, utána pedig klímavédelmi joggal, és abban az időben volt Magyarország először az Európai Unió soros elnöke, és akkor a klímavédelmi jogi munkacsoportot vezettem uniós színekben, illetve koordináltuk az uniós álláspontot, amit képviseltünk az ENSZ-es klímakonferenciákon. Ezt követően megszülettek a gyerekeim, ők hárman vannak, van egy lányom és ikerfiaim, születtek másodszorra. És amikor ők már kezdtek cseperedni, akkor fogtam bele a nagyon régi ötletem megvalósításába, ami nem más, mint a Célo platform. Az eredeti meglátásom az volt, hogy azt láttam, hogy sokan vannak, akik csatlakoznának jó ügyekhez, akkor még ezt úgy neveztem, hogy jó ügy, tehát kicsit így megfoghatatlan volt, szofisztikált volt a téma, de hogy volt egy hiány, a kapcsolat megteremtésének lehetősége hiányzott. Tehát sokan érdeklődtek ügyek iránt, de az teljesen esetleges volt, hogy ügyek és segíteni akarók találkoztak-e. Körülbelül azon múlott, hogy az ismerősöd megosztotta a Facebookon, vagy a nagymamának járta a nőklapja, amiben írtak valamiről, tehát hogy ilyen teljesen esetleges volt. És igazából ezt az esetlegességet szerettem volna felszámolni, de bennem ez egy annyira régi vágy, vagy annyira régi ötlet, hogy már 1999-ben írtam egy gimnáziumi fogalmazást, amiben azt írtam, hogy szeretném, hogy majd a jövőben nagyobb legyen a társadalmi egyenlőség és kisebb a környezetszennyezés, pedig ez 99-ben volt, tehát hogy akkor azért még erről sokkal kevesebb szó esett. Tehát amikor már kicsit cseperedtek a gyerekeim, bölcsődébe kerültek, akkor én elkezdtem ezzel komolyabban foglalkozni. Ez a téma így folyamatosan formálódott bennem, meg gyűltek az információk, feljegyzések, gondolatok, de olyan 2018-19 táján kezdett formát ölteni komolyabban.
Éppen azt akartam kérdezni, hogy kerültél ide, hogy csak úgy belecsöppentél, de ezek szerint ilyen gyerekkori álom, vagy valami hasonló?
Gyerekkori álom meg igazából, vagy fiatalkori álom, de igazából így visszatekintve úgy érzem, hogy minden, amivel így munkaként foglalkoztam, az ide vezetett. Én egyetemista koromban a British Council klímanagykövete voltam, ez 2008-ban kezdődött ez a klímavédelmi projekt, tehát hogy amikor már bejöttek ezek a témák, vagy legalábbis egy magyar egyetemista számára elérhetőek voltak, akkor én úgy csatlakoztam. A Jövő Nemzedékek Ombudsmanjánál voltam gyakornok, így az egyetem vége felé, tehát hogy vonzott ez a, hát most mondom, hogy zöld téma, de igazából ez annál sokkal komplexebb, erről majd beszélünk. Vonzott ez, hogy a köz, igazából a köz sorsa érdekelt, hogy mi lesz a jövő, merre tovább emberiség, és ezt a magam nyelvére fordítva próbáltam formába önteni, meg válaszokat keresni arra, hogy hogyan lehetne tovább menni jó irányba.
És akkor hogy kezdtél el vállalkozni egy startupot? Most nem is tudom, ez mennyire startup, vagy nem. De egy ilyen startupot indítani, mi volt itt, hogy mi nem maradt egyszerűen az állami szektorban? Mi volt ez a kis szikra, ami azt mondta, hogy nem csinálom én magamért?
Én egy olyan családban nőttem föl, ahol a bizonytalanságba való ugrásnak mindig pozitív kontextusa volt. Tehát
Ez tetszik.
sose hallottam azt, hogyha valaki bizonytalan helyzetbe kerül, az nehéz lenne, vagy rossz lenne, vagy félelmetes lenne, hanem sokkal inkább egy elismerést váltott ki mindenkiből a családban, hogyha a család bármely tagja valami újdonságot kezdett, és azt sosem mondták sem a szüleim, sem a nagyszüleim, hogy vállalkozni kell, Csak azt gondolom, hogy így az anyatejjel szívtam magamba, hogy merek beleugorni új dologba, és hogy maga a bizonytalanság az nem nyomaszt. Persze vannak számomra is nyomasztó dolgok, nem erről beszélek, de ez nem a bizonytalanság.
Nagyon érdekes.
A nagyszüleim, ők paraszt emberek, illetve bányászok voltak, a nagypapám nem lépett be a TSZ-be, hanem azt mondta, hogy csak azért se, és akkor ő egy gumiskocsival, lovaskocsival fuvarozott a faluban, meg a falun kívül öreg csertőn búzát, meg állatokat, meg az asszonyokat a hajósi búcsúba. Szóval, hogy ő ezt csinálta, szüleim pedig első generációs értelmiségiek, édesapám programtervező, matematikus lett, úgyhogy ő bányász gyerek volt, anyukám ügyvéd lett, ők alapították meg Bács-Kiskun megye második GMK-ját, meg az egyik első KFT-t, és akkor, szóval, hogy ők is így mertek belevágni, és akkoriban ők is a semmibe ugrottak bele, de hogy mindig azt hallottam, hogy anyukám szaladgált a három gyerek pelenkáival, apa meg programozott, és hogy ez jó volt. És ezt szívtam magamba. Úgyhogy én belemertem vágni, és hogy kérdezted ennek a hátterét, hogy startup vagy nem startup. Mi férjemmel megvettük a szüleim vállalkozását, amely ügyviteli szoftverek fejlesztésével foglalkozik, tehát egy teljesen más területtel. Ennek a vállalkozásnak úgy hívják, hogy Mikrokom Kft., és ennek a cégnek az ügyvezetője a férjem, és a Mikrokom Kft. Keretein belül úgymond egy új üzletágként fogtam bele a Célo platform megvalósításába. Tehát ez egyelőre a mi vállalkozásunk keretei között működik. Így logikáját tekintve ez a téma úgy indult, mint egy startup, tehát ugyanúgy zajlik a validációja, tehát azokon a folyamatokon megyek én is végig, mint egy startupper, ugyanakkor finanszírozását tekintve, vagy hátterét tekintve ez egyelőre egy családi vállalkozás, és majd meglátjuk, hogy a fejlődése az hogyan fog zajlani.
De nagyon tetszik, ez teljesen lenyűgöz ez a családi hozzáállás a dolgokhoz, hogy nem azt mondják, hogy vállalkozni kell, nem azt mondják, hogy vállalkozni rossz, hanem azt, hogy menj és kockáztas. Ez nagyon tetszik. Ez ilyen
Igen, de
bevállalós.
hogy ez érdekes, mert ezt azért így, ez a mondat, hogy menj és kockáztas, ez így nem hangzott el, és szokták mondani, hogy a nevelés példa. Tehát, hogy inkább a példa volt, szavak szintjén ez kevésbé hangzott el. Például édesanyám 93-ban kitette a táblát, hogy egyéni ügyvéd, és akkor még nulla ügyfele volt, aztán elindult. Tehát, hogy én a példát láttam, nem hajtogatták, hogy ezt kell csinálni, de így átadták ezt az üzenetet.
Igen, ugyebár ez a trükk, hallottam ezt a, hát nem tudom, hogy mondás, hogy idézet, nem is tudom, de hallottam, hogy a gyerek nem szeret hallgatni a szüleire, de szereti őket másolni. Csak azóta vagyok úgy vele, hogy igen, hiába mondasz te akármit is, az a kérdés, hogy te, mint szülő, mit csinálsz, az jobban
Igen.
meg fog maradni a
Igen.
kölyöknél. Persze az is számít, amit mondunk, de az tényleg az a cselekedet. Na, ez nagyon tetszik azért, hogy
Igen.
na, mindegy, lépjünk túl rajta, de nagyon megakadtam ezzel, hogy tényleg ilyen családi szinten
Én
is
ezt
sok
a
olyan.
magam nyelvére úgy fordítottam le később, amikor köztisztviselőként dolgoztam a klímajogi területen, akkor volt egy távoli munkatárs, aki kilépett valamiért a minisztériumból, ilyen 2010 táján, és akkor írt egy ilyen all staff üzenetet, hogy mindenkitől búcsúzom, stb., és hogy is volt, hogy járatlan utat járt ért el ne hagyj. És rajtam kívül mindenki ki volt akadva, mert hogy ő megfordította, én pedig úgy éreztem, hogy akkor mostantól nekem is ez a mottom, szóval járatlan utat járt ért el ne hagyj, ez számomra nagyon vonzó.
Igen, jó, nagyon jó, nagyon jó. Szóval oké, kezdjük azzal, hogy látod te ezt az egész környezetvédelmet, illetve egy zöld, nem is tudom, hogy nevezzük, mert annyiféle gyűjtőszó van, hogy nem is tudom, melyik übereli a másikat. Mint az állami szektornak dolgozó valaki, hogyan láttad te ezt, hogyan értékelted, hiszen elég komoly ilyen push and pull feszültség van itt a tényleg azok, akik komolyan gondolják ezt, a többiek, akik azt mondják, á, ez mégse úgy van. Hogy látod te ezt?
Amikor a klímakonferenciákon jártam, de ennek már 10 éve igazából, vagy több is, mint 10 éve, akkor én Én mindig azon gondolkodtam, ott voltunk rengetegen, tehát több tízezer ember, és hogy mindig azon gondolkodtam, hogy jó, de hogy hol van meg az egyén kapcsolata ehhez a témához. Tehát, hogy nekem valahogy mindig ez hiányzott, én kicsit, tehát én erről az oldalról közelítettem meg, és egy olyan dolgot szerettem valami volna kialakítani, amikor az egyén számára is megfoghatóvá válik az, amiért akár állami szinten, akár vállalati szinten kellene küzdeni. Említetted, hogy zöld téma, én ezt szeretném inkább fenntarthatóságra módosítani, hogyha megengeded. A Céló platforma hellocello.com oldalon működik, és ott a landing oldalunkon rajta van az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célja. Ezt 2015-ben dolgozta ki az ENSZ. Egyébként magyar ENSZ-es társelnökség volt akkor, tehát hogy magyarok is benne voltak abban a csapatban, akik kidolgozták ezeket a célokat, és hogyha megnézitek, akkor látjátok, hogy ezek egyáltalán nem csak a zöld témákat jelentik. Tehát ebben a 17 fenntartható fejlődési célban, Sustainable Development Goals angolul, tehát SDG-ként szeretnék most rá így hivatkozni, mert ez a bevett betűszó, amit mindenki használ ezekre. Tehát az SDG-k egyáltalán nem csak a zöld témákat jelentik, a szegénység megszüntetésétől kezdve az éhezés felszámolása, minőségi oktatás, nemek közötti egyenlőség, emberi jogok, és persze a zöld témák, úgy, mint klímavédelem, úgy, mint szárazföldi ökoszisztémák védelme, stb. És hogy ezek az SDG-k azért sokkal jobban tükrözik azt, milyen összefüggések vannak a világban, tehát hogy mennyire nem lehet elválasztani a fenntarthatóságot az élet más területeiről től. Igen.
Igen, ez ilyen föld 3.0-nak tűnik nekem, hangzik nekem,
Igen.
hogy nem, hogy kéne restartolni itt az egészet, hiszen az 1.0 az nagyon jó, mert meg volt, nagyon jól el voltunk a ipari forradalomig, ipari forradalom tűnik nekem a 2.0-nak, és akkor most ki kéne azt javítani, amit ott eltoltunk. És akkor
Igen.
3.0. Érdekes, nem mindegy. Oké, szóval milyen összefüggések vannak? Itt az annyira komplex, juicy ez a probléma, mindig szeretek belemenni, pedig nem értek hozzá, de mindig próbálom kibogarászni, hogy milyen problémák vannak, hogyan lehetne azokat megoldani, milyen előnyei, hátrányai vannak ennek a megoldásoknak. Hogy látott te ezt, hogy hogyan lehet ezt józan paraszteszű embereknek is lefordítani?
Igazából én ezt csináltam meg, hogy a Céló platformon a matchinget alakítottuk ki, mert azt láttuk, hogy ez a valódi hiány, amit így a kérdésed végén mondtál, hogy hogyan lehet ezekhez csatlakozni. És akkor itt most kicsit ketté választanám a kérdésedet, hogy először akkor válaszolnék erre, hogy hogyan lehet csatlakozni, és akkor utána beszéljünk így az összefüggésekről, mert ez így önmagában mind a kettő egy átfogóbb téma. Tehát, hogy azt láttuk, hogy igen, úgy kezdtük a célóflat, említettem, hogy 2018-ban, vagy 19-ben inkább, akkor indult egy komolyabb gondolkozás erről a témáról. Az volt az elsődleges probléma, hogy ezt a megfoghatatlan dolgot valahogy lehúzzuk a földre, és akkor így családi ismerettségen keresztül elkezdtem dolgozni olyanokkal, akik service designerek, viselkedési közgazdaságtanhoz értenek, és egyáltalán a design thinking folyamat szakértői, ők vezettek be engem a világba, hogy kell egy ilyen digitális szolgáltatást kialakítani. Elkezdtünk interjúzni magánszemélyekkel, vállalatokkal és non-profit szervezetekkel, hogy mégis számukra mi kellene ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a 17 ENSZ-es fenntartható fejlődési célhoz. És a magánszemélyek interjúiból az az eredmény jött ki, hogy a magánszemélyek legfőbb problémája, hogy szívesen kapcsolódnának a fenntarthatósághoz, meg úgy ügyekhez, de hogy nem tudják, hogy belefér ez az idejükbe. Tehát, hogy egyszerűen annyira megfoghatatlan számukra ez a téma, hogy nem tudják, hogy eszik vagy isszák, hogy egész egyszerűen az ő életükbe ez hogyan illeszthető bele. És látszott, hogy ez az időfaktor az, ami a legfontosabb, és egyáltalán nem motiváló erejűek a Save the World, meg jobb világ, meg ilyen jellegű motivációk, vagy mondatok. Tehát, hogy ezek az emberek számára nem motivációk, hanem egész egyszerűen azt szeretnék tudni, hogy szombat délután 3-kor lehet-e valamit csinálni, vagy mondjuk hogyha 5 percig csinálok valamit, az számít-e. Tehát, hogy egy sokkal kézzelfoghatóbb kapcsolódásra van szükség, ezért alakítottuk ki az időalapú koncepciónkat, és ez úgy néz ki, hogy szerintünk hatféleképpen lehet fenntarthatósági ügyekhez kapcsolni, ugye mindegyik a 17 SDG-be tartozik, a hatféle mód pedig az önkéntesség, adományozás, petíciók aláírása, saját tett, amikor a saját házam táján teszek valamit, ez lehet az is, amikor egy vállalat karbonsemlegesítési célokat vállal, és az is lehet, amikor egy anyuka mosható-pelenkázik, mert azzal is megspórol 1 tonna szemetet, nem tudom, nem termeli meg. Tehát ez mind saját tett. Ebbe a körbe behoztuk a pro bono szolgáltatás nyújtását, mert azt láttuk a vállalati interjúk során, hogy egyre többen segítenének a szaktudásukkal. Van, aki adójogi tanácsot adna NGO-knak, van olyan fodrász, aki levágja gyermekotthonban élő gyerekek meg hajléktalanok haját, és így tovább. És a hatodik általunk elnevezett segítési mód az, hogy a szemléletformálás, mégpedig azért, mert hiszünk abban, hogy a segítés alapja a tudás. És akkor, hogy kell elképzelni ezt a koncepciót, hogyha megnézitek ez most így lehet, hogy szofisztikáltnak tűnik, de hogyha fölmentek a Celo platformra, hellocelo.com, akkor, és van egy olyan menüpont, hogy fenntarthatósági ügyek, ott nagyon konkrét ügyeket láttok, most 35-40 ügy van éppen a felületen. Hogyha 3 perced van, írja alá egy petíciót, ha 5 perced van, adományozhatsz, természetesen mindig SDG-kben, valamelyik ügyben. Hogyha van 30 perced, akkor meg tudsz nézni egy videót a depresszióban élőkről, mert ugye az egészség is a fenntartható fejlődési célok közé tartozik. Hogyha 3 órád van, akkor online tudsz önkénteskedni a járókelőnél. Hogyha rendszeresen van 1 napod, és még applikációt is tudsz fejleszteni, akkor a Rakun Doboz közösség szeretettel vár téged, mert nekik erre szükségük van, tehát hogy ez az ügy is jobb, a Rakun ügye is jobban haladna, hogyha lenne valaki, aki továbbfejleszti az applikációjukat. Tehát, hogy igazából ezt alkottuk meg, hogy nagyon konkrétan lehessen fenntarthatósághoz kapcsolódni. Most a magánszemély részét mondtam el, és mivel 3 oldalú platformot fejlesztettünk, ezért a non-profit és vállalati oldalt is szeretném elmondani. A non-profitok interjúi elég egybehangzóak és egyértelműek voltak. Ők azt mondták, hogy egész egyszerűen erőforrás hiányban szenvednek. A felületünkön non-profit szervezeteket írunk, de igazából itt ügygazdákra gondolunk. Tehát több olyan, akik jellemzően non-profitok, jellemzően, de nem kizárólagosan. Tehát ügygazda például az említett Rakun Doboz közösség is, akik KFT-k, de egy KFT-ként működnek, de egy fenntarthatósági ügygazdái. És akkor a vállalati interjúk eredménye, azt hiszem, hogy érdekes lehet itt a Magyar Business Podcast hallgatóinak. Itt az interjú során kirajzolódott, hogy 2 vagy akár 3 csoportja is van a vállalatoknak a fenntarthatósághoz való viszonyuktól függően. Az első csoportba azok tartoznak, akik még nem nagyon tesznek semmit a fenntarthatóságért, és még nem is jutottak el oda, hogy jó lenne tenni valamit. A második csoportba azok tartoznak, akikben már ez a gondolat megfogant, de még nagyon nehezen igaz, vagy megfogant a gondolat, vagy külső nyomásra azt mondta a brit anyacég, hogy csináljatok valamit, tehát hogy ilyen is van a látókörünkben, viszont nem nagyon tudják, hogy helyi aktivitásokat hogyan találjanak, vagy hogy ezt hogy fordítsák le a saját belső működésük nyelvére, és a harmadik csoportba pedig azok a tudatosabb cégek tartoznak, akiknek már konkrét partnerei, konkrét stratégiájuk és tudatos működésük van arra vonatkozólag, hogy hogyan tegyenek a fenntarthatóságért. És úgy néz ki az üzleti modellünk, hogy alapvetően magánszemély fókusszal népszerűsítünk ügyeket, amelyek láthatóak a felületünkön. Ehhez egy vállalat célópartnerként tud odaállni, mert hogy az ügy mellé tud állni a vállalat, az a kontextus, hogy a vállalat és a céló együtt népszerűsíti az ügyet, együtt szeretne több segítőt találni, és hogy ez miért jó a vállalatnak, azért, mert értékek mentén elköteleződve szólítja meg a fogyasztókat, ügyfeleket, vagy akár a munkavállalókat is. Ugye az Z-generációnak ez egyre fontosabb, hogy értékek mentén nyilvánuljon meg egy vállalat. Sokan ügyfeleikhez szeretnének így szólni, de mások pedig munkavállalóikhoz. Ez alkalmas arra, hogy a brandet erősítsék fenntarthatósági értékek mentén, és a munkavállalói elköteleződést is erősítsék. Egy vállalati partnerünk van eddig, és bízunk benne, hogy egyre több lesz. Az első partnerünk a Prima Energia ZRT. Nekik egy olyan fenntarthatósági ügyet találtunk, ami a brandjükhöz illik. Tehát, egy digitális szolgáltatást fejlesztünk, de tanácsadó szerepet is betöltünk, mivel ők ugye az energiaiparágban működnek, ezért a Habitat for Humanity Magyarország energiaszegénység csökkentését célzó projektjét találtuk nekik, amelyet a Prima Energia ZRT adománnyal támogatott, és itt a cél az, hogy olyan lakásokat újít föl, vagy otthonokat a Habitat, amelyben szigetelnek, nyilászárót cserélnek, így kevesebb energiát kell felhasználni, és ezt támogatja a Prima Energia ZRT. Ez egy adomány, de természetesen lehet más ügy is egy cég számára. És ezeket az ügyeket egyébként meg a vállalat által támogatott ügyet is mi a Céló platform csatornáin népszerűsítjük, eljutatjuk azokhoz a magánszemélyekhez, akik számára ez érdekes lehet, akik fogékonyak ezekre a témára, mert ugye a harmadik csoportnál, akit mondtam, hogy vannak ugye tudatos cégek, akik tudják, hogy mit szeretnének tenni, náluk pedig az volt az egyik probléma, ami az interjúkból kijött, hogy az ilyen jellegű vállalati hírek elvesznek a közösségi média zajában, a mainstream sajtó inger küszöbét pedig nem ütik meg. Tehát, hogy valójában nehezen jutnak el azokhoz az emberekhez, fogyasztókhoz, akik fogékonyak a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati hírekre. És erre is szeretnénk válaszolni. A felületünk első verziós felület, de hamarosan lesznek olyan funkcióink, amik a hellocello.com weboldalt élővé teszik, úgy, mint bejelentkezés, kommentelés, profiloldalon gyűlik, hogy ki miben segített, és ezek jól megoszthatóak lesznek a közösségi médiában. Tehát a víziónk az, hogy egy olyan ökoszisztémát építsünk, ahol az az alapvető értékrend, hogy valamilyen módon mindenki kapcsolódik ezekhez az ügyekhez, a fenntarthatósághoz, és ezt meg tudjuk mutatni.
Én közben elveszítem a honlapotokon, és tényleg tetszik, hogy annyira egyszerűsítve van a dolog, hogy világvége, és ez is nagyon tetszik, hogy az idő alapján lehet ezt kiválasztani, tényleg van olyan, hogy 1 óra, meg 10 perces kis infók, meg segíteni valók, meg egy napos, ez nagyon tetszik, hogy tényleg az egyénből van kiindulva a dolog, ami tényleg eddig senki, nem láttam sehol még ilyen szempontból lebontani az egészet, mert tényleg mindig azzal, hogy ezek olyan témák, hogy ilyen megfoghatatlan, ilyen Harry Potteres, hogy hát de nem, ennek van igaza, másnak van igaza, és akkor közben a háttérben annyi infó van, és mégis annyira átláthatatlan a rendszer, hogy mint egy egyszerű felhasználó, azt tudod, hogy mit kezdje vele. Én azt vettem észre,
Igen, és
hogy...
mi pont erre, igen, és mi pont erre adunk választ, hogy tud, hogy mit kezd vele, és hogy nagyon közel jöjjön hozzád, és passzoljon az időbeosztásodba. Vagy hogy meg tud találni azt, hogy nyilván ez élethelyzet függő, hogy kinek mennyi ideje van, van akinek évente van 1 órája, van akinek meg naponta van 1/2 órája. Tehát, hogy élethelyzettől függetlenül bárki meg tudja találni, hogy mihez tud kapcsolódni.
Igen. Nagyon, nagyon tetszik a dolog. Azt vettem észre, hogy tőlem, például itt Amerikában akkor vesznek az emberek elektromos autót, mikor drága a benzin. Mikor felmegy a benzinnek az ára, akkor mindenki elektromos autót vesz. Mikor lemegy a benzinnek az ára, akkor mindenki visszatér a hagyományoshoz, esetleg vesznek hibridet. Szóval hogy ez alapján választanak, mert tényleg annyira megfoghatatlan az egész, mert az egyik azt mondja, hogy ez a jó, másik az, és nem érted, hogy pedig szeretem a komplex problémákat belemásni magamat, de tényleg ez annyira elérhetetlen, nagyon sok a fake news, ugyebár ezzel kapcsolatban is, social médiáról nem beszélve, a személy domb az egész, úgyhogy tetszik. Tetszik, nagyon tetszik.
Köszönöm.
Oké, akkor kicsit távolodjunk el ettől, és beszéljünk arról, hogy egyáltalán mi számít fenntartható. Ugye ezt is szeretjük használni, de Ez mit jelent egész pontosan?
Igen, azt említettem, hogy ugye az ENSZ kidolgozta a 17 fenntartható fejlődési célt. Azt el kell mondanom, hogy ebben a kontextusban, vagy ebben a kifejezésben a fejlődés szót azért kritikák illetik, mert hogy azt mondják, hogy eleve fenntartható fejlődés nincs, tehát hogy egy ponton már nem lehet fenntarthatóan fejlődni, de azt még az SDG kritikusai is elismerik, hogy jelenleg nincs jobb keretrendszer. Tehát az SDG-k egy olyan keretrendszer, ami arra válaszol, hogy milyen irányba kéne mennünk ahhoz, hogy 8 milliárddal lehessen élni a Földön viszonylag normálisan. Lehet ezen vitatkozni, hogy jók-e az SDG-k vagy nem, de ez olyan, mint a demokrácia fogalom, hogy egyelőre nincs jobb. És tehát, hogy biztos, hogy jobb így, hogy vannak SDG-k, biztos, hogy jobb így, mint hogyha nem lennének ilyen célok. Tehát, hogy mi a fenntarthatóság, én ezt így ilyen egyszerűen szoktam kifejezni, az, hogy normálisan lehessen élni 8 milliárdan a Földön. Egyébként meg, hogyha mélyébe belemegyünk, az már tényleg egy szakmai téma, akkor a 17 SDG-nek a mélyébe kell belenézni. Ezek egyébként olyan dokumentumok, amelyek mindenki számára elérhetőek. A 17 SDG-nek van összesen 169 alcélja, ezek az adott témákat bontják kisebb egységekre, és azt mutatják meg, hogy ezeket az alcélokat kéne elérni.
Azért mert megint nem meggyőződöm hangsúlyozni, hogy sokkal komplexebb azért, mint hallatszik. Szeretjük így leegyszerűsíteni a dolgokat egy-két mondatban, meg akár egy fél órás beszélgetésben is, de azért bármilyen javaslat jön fel, annak mindig van valami negatív hátulütője, és akkor persze az a csoport, vagy az ország, akit azt legjobban érint, azt meg elkezd pampogni, hogy hát ez mi ránk ne vonatkozzon. Úgyhogy nagyon
Igen,
érdekes ez így.
és rengeteg összefüggés van, például, hogyha ezekben tényleg csak most így érintőlegesen menjünk bele, mert mindegyik annyira mély téma, hogy akár így napokig lehetne róla beszélni, vagy egy konferenciát is meg lehetne velük tölteni, de hogy ugye azt mondják, hogyha a nőknek, most ugye nem Magyarországra, vagy nem csak Magyarországra gondolok, hanem ugye a világ egészére, hogyha a nők tanulási lehetőségei szélesebbek lennének, akkor hosszabb távon ez ahhoz is vezetne, hogy egészségesebben élnének, hogyha egészségesebben élnének, akkor jobban bekapcsolódnának, meg hogyha tanultabbak lennének, akkor ugye munkát vállalnának, de a gyerekeik is tanultabbak lennének, tehát hogy ez egy ilyen oltásokat vennének föl, stb. Stb. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon sok irányba összefüggő folyamatok, és nyilván az edukáció, ami azt hiszem, hogy a négyes fenntarthatósági cél, az összefügg a fenntartható közösségekkel, meg a fenntartható fogyasztással is, ami azt hiszem, hogy a tízes, meg a 11-es cél. Tehát, hogy ezt így józanész alapján is lehet tudni, hogy minél többet tudunk, tehát, hogy a tanulás az milyen sokat segít. Az első cél, ami pedig a szegénység felszámolása, az meg nagyban összefügg a 16-ossal, ami a béke, igazság és erős intézmények, ebben szerepelnek az emberi jogok, ahol ugye szerepel, hogy minden embernek elidegíthetetlen joga az, hogy milyen méltó körülmények között éljen. Sokan szeretik az emberi jogokat is vagy elbagatelizálni, vagy pedig ilyen nagyon szofisztikált elvon dologként kezelni, de én erre azt szoktam mondani, hogy az emberi jogok olyanok szerintem, személyes véleményem szerint, mint a házi munka, hogy akkor látszanak, hogyha nem végzik. Mert azt hiszem, hogy mindannyian nagyon meglepődnénk, hogyha azt mondaná valaki, hogy akkor a mai naptól fogva a barna hajú embereket nem viszi be a mentő, csak a szőke hajúakat, vagy fordítva. Ez is emberi jog, vagy hogy mondjuk, és hát a történelem teli volt sajnos ilyen történetekkel, úgyhogy ezek is szerintem nagyon fontosak, mivel én jogász vagyok, ezért én az érdeklődési körömnek megfelelően szoktam ilyen témákat felkutatni. Most is szerepel szemléletformálás kategóriában egy olyan ügy a célon, ami a demokrácia modellekről szól. Azt hiszem, hogy 30 perc alatt lehet azt meghallgatni egyébként. Na, de hogy elkalandoztam, minden esetre az összefüggések azok messzire vezetnek.
Igen, bonyolult. Csak ezt lehet erről mondani,
És
hogy de én
hogy azt
gondolom.
hiszem, hogy az az üzenet, amit ezzel át tudok adni, vagy át szeretnék adni, az az, hogy az lenne jó, hogyha ezt minél többen tudnák, hogy a zöld témákon messze túl tudnánk lépni, mert hogy szerintem ez a fajta szemléletmód egy normálisabb életet tudna megalapozni, ami egy általános erkölcsi mércével mérve egy jobb élet, egy normálisabb élet, és egyáltalán nem csak a zöld témákról van szó, mint ahogy itt az előbb is elmondtam.
Igen. Én úgy látom, hogy nem tudom, erre válaszolsz, ha akarod, természetesen ez ilyen egyesen egy kényes téma. De úgy látom, hogy sajnos olyan világ élünk, ahol a politikai ideológiák azok nagyon tudnak segíteni, de ugyanakkor rengeteget tudnak ártani az ilyen fejlődésnek, fenntarthatóságnak. De hogy látod ezt hogyan lehetne ezt kezelni, vagy valamilyen módon, én nem is tudom, gatyába rázni.
Ezen én is sokat szoktam gondolkodni, én szeretek így elméleti témákban gondolkozni, eleve a Céló platform is ugye egy elméletnek a lehúzása a földre, tehát hozzám közel állnak az ilyen kérdések, úgyhogy mindenképpen szeretnék rá válaszolni. Nekem erről az a véleményem, hogy természetesen én is látom, mindannyian látjuk, hogy a világszintű folyamatok, politikai, katonai, társadalmi folyamatok, azok nem feltétlen a fenntartható fejlődési célok irányába mennek, és akkor fölteheti az, sőt, szembe mennek velük sok esetben. És fölteheti az ember a kérdést magának, meg én is felteszem, hogy jó, de akkor mi értelme? És azt gondolom, és akkor így az érdemes szerintem milyen történelmi példákon is elgondolkodni, hogy szerintem az jó, hogyha van ellenpólus. Tehát, hogy az nem jó, ha csak rossz dolgok vannak a világban. Tehát, hogy persze lehet, hogy nem mindig lesz erősebb az ellenpólus, mint az a pólus, amely egy erőszakosabb, meg másfajta világ felé szeretné vinni az emberiséget, de hogyha egyáltalán nem mutatjuk meg azt, hogy sokan máshogy gondolkodnak, az sem jó válasz. És sok magánüzenetet kapok, sokan írnak nekem, hogy ez egy jó kezdeményezés, hiánypótló, szívesen mellé állnának, akár magánszemélyként, akár beküldenek ügyet nekem az űrlapomon keresztül, akár vállalatként is érdeklődnek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt is ugyanúgy meg kell mutatni, hogy ilyen oldala is van a világnak.
Oké, de még mindig nem úgy tűnik, hogy nem válaszoltad meg a kérdést, hogy hogyan kéne ezt
Akkor
kezelni valahogy.
félreértettem a kérdést,
Nagyon baj.
elnézést. Akkor kérlek,
Azt
mondd
hittem
el még egyszer.
direkt adtál ilyen jogi választ, hogy ki került a
Nem.
válasz.
Akkor bocsánat, akkor mondd el
Semmi
még
gond, semmi
egyszer.
gond.
Azt hittem, hogy ezzel válaszolok. De...
Hát lehet, hogy válaszoltál, nem tudom, lehet, hogy nekem sem siklott el, de a lényeg az, hogy ezt hogyan lehetne kezelni. Szóval nekem én úgy látom, hogy a politika az, ami engedi, vagy éppen visszafogja ezeket a dolgokat. Amiben tényleg van jó is, meg rossz is. De például az, hogy csak azt látom, ami itt folyik Amerikában. Ugyebár mi ahány elnök jön és megy, úgy van, alakul ez a politikai helyzet, hogy az éghajlat változás az emberi vagy nem emberi. Természetes vagy nem természetes. Ugyebár ez mindig így van. Visszatérünk, nézzünk itt 10-20 évet, az elmúlt nem tudom hány elnök, mindig ez volt. Jött a republikánus, az ezt mondta, jött utána megszavazták a demokratát, az meg azt mondta. De ezt hogyan lehetne kicselezni, vagy kezelni, vagy nem is tudom, hogy az emberek ezen átlássanak.
A magam eszközeivel én úgy próbálok ezért tenni, hogy ugye van szemléletformálás is a célon, de egyébként volt egy kedves kollégám, Bart Istvánnak hívják, ő klíma politikai kérdéseiben meg szokott szólalni így a magyar sajtóban, és az ő egyik visszatérő mondása volt az, hogy a politikusaink a választott követőink. Talán ez az, amivel így legkonkrétabban tudok válaszolni a kérdésedre. Nekem az a célom, hogy a Céló platformot minél nagyobbra növeljem, ezáltal olyan közösséget építsek, meg olyan követőtábort, akik elkötelezettek, vagy legalábbis, ha nem is elkötelezettek, de megértik ezeknek az értékeknek a fontosságát, és ez sok áttéttel, közvetetten, akár szavazatban is megnyilvánulhat. Tehát, hogy természetesen most így nem fogom egy nap alatt megoldani az emberiség összes problémáját, de hogy közvetetten talán még ez is hozzá tudnánk járulni.
Szóval
Hogy
edukáció végül is, és akkor az emberek olyan
igen,
embert
tehát
szavazzanak,
hogy
akik.
hát igen, de hogy azt gondolom, hogy ez a mondat, hogy a politikusaink, a választott követőink, az ez sok mindent elmond, és szerintem igaz is.
Igen, jós, teljesen jós. Természetesen, ahol normális, vagy valamilyen szintű normális demokrácia van, tényleg a szavazatok számítanak, meg hasonlók. Igen, az biztos
Igen.
mindenképpen. Kíváncsi voltam, hogy te, mint aki ebben benne vagy, mert ugyebár én hobbi szinten se foglalkozom a témával, hogy azért hogyan látják szerintem az ilyen szakmai embereket, hogy mégis mindenki másképp látja ugyebár, mivel nincsen semmi gond. Csak az a kérdés, hogy meg alá tudja-e támasztani. De ez tetszik, ez tetszik. Oké, túl sok kérdésem van most. Fenntarthatóságról arról beszéltünk, és például hogyan látod igen, csak megint összefügg mindennel. Szegénységet akartam kérdezni, hogy szerinted hogyan lehetne ezt felemelni? De előre látom, hogy előre, hogy vissza fogsz térni a 16 különböző izéhez, mert minden összefügg mindenhez.
Hogy a szegénységet szeretnéd kérdezni?
Igen. Hogy azt hogy látod például? Annak mi a sarokköve? Hogyan lehet egy szegénységet jobbá tenni egy X országban, vagy egy területen, vagy valami hasonló?
Most kérek egy kis gondolkodási időt.
Nyugodtan, nyugodtan. Nekem is ez a problémám, hogy annyira komplex a dolog, és értem, hogy mit mondasz, és éppen ezért nem tudom, hogy mit kérdezzek, hogy legyen így
Igen,
értelmem.
mert hogy én értem, hogy erről szeretnél beszélgetni, meg hogy szívesen, meg benne vagyok, csak hogy ugye, amivel én meg igazából foglalkozom, az a matching. Tehát,
Igen.
hogy egy platform cégnek az építése, amivel foglalkozom, de természetesen attól még én szívesen beszélgetek ezekről is. Szeretném akkor mutatni ezt a könyvet. Lehet, hogy nem látszik jól a kamerában, de Hans Rosling írta, a címe Tények. Ő sajnos már meghalt valamikor 2016 körül, de arról ír, hogy hogyan láthatjuk máshogy a világot, hogyha a tényekkel, adatokkal tisztában vagyunk. És van egy ilyen zseniális ábra, nem tudom, hogy jól fog-e látszani. Minden esetre, hogyha valakit érdekel, akkor majd a könyv hátulján nézze meg ezt az ábrát. Itt mutatja, az emberiséget négy jövedelmi csoportra osztja, és azt mondja Hans Rosling, hogy ő képekkel szemléltet adatokat, hogy így élnek azok, akik a legszegényebbek, és így élünk mi. Nem tudom, hogy mennyire látszik. A legszegényebbek ássák a kutat, hogy vízhez jussanak, itt pedig ugye a csapból folyik a víz, és vannak szempontok a közlekedésre, főzésre, alvásra és evésre vonatkozóan, és hogy lehet ezeken változtatni. Hát elsősorban azt gondolom, hogy kormányzati politikai szándékkal minden országban, tehát hogy olyan folyamatokat, iskolázást, egészséghez való hozzájutást, munkahelyteremtést kell végrehajtani. Tehát azért nagy az egyes kormányok felelőssége ebben a kérdésben.
Igen, megint oda kerülünk a politika, igaz?
Igen.
Igen. Az a bajom, hogy én is így látom ezt az egészet, hogyha a politika kicsivel többet foglalkozna tényleg a tényekkel, a számokkal, a nyers adatokkal, nem túl nyers persze, azért valami szinten fel kell az dolgozni, hogy emészhető legyen egy egyszerű agynak is, akkor már sokkal jobban haladna a dolog. Sokkal tényleg átláthatóbb lenne, és akkor megértenénk azt, hogy nincsen zöld energia, csak zöldebb energia van, mert mindegyiknek van valami hátulütője. Éppen most néztem nálatok, hogy van egy program, ami megakadt a szemem, ez a ne a hidrogén legyen az új metán. Hogy
Igen.
rögtön egy perc alatt annyit tudtam meg a hidrogénről, hogy nem is tudtam erről. Szóval ez ilyen nagyon érdekes. Mindenki izéli, hogy a hidrogén az a következő, az közben annak is ugyanúgy vannak hátulütői. Nagyon érdekes azért ez így.
Igen.
Tetszik, ahogy az egész honlap így leegyszerűsíti és emészhetővé teszi a dolgokat. És oké, szóval lehet időt adományozni. Hogyan álltok hozzá például a pénzadományokhoz? Hiszen ott is nagyon sok ilyen kókler van, ha lehet így mondani, az alapítványok között is, hogy ott például, ha valaki akar X forintot, dollárt, jent, akármit adományozni, az hogyan induljon el ebből? Hogy ki, hogyan látsuk, hogy ki a jó, idézőjelben természetesen, ki a jó alapítvány?
Azt én fontosnak tartom elmondani, hogy mi a legfelső szintű matchinget szeretnénk megteremteni, tehát hogy nem vagyunk meg, nem is tervezünk adomány szervező, meg adománygyűjtő oldallá válni. Tehát, hogy úgy képzeld el, persze ez a példa, ez nagy ívű, de mint hogyha a Facebookon látnál adománygyűjtésre felhívó lehetőségeket, úgy a Célo platformon is láthatsz, csak ugye más a kontextus, más a téma. De hogy hogyan számunkra a minőségbiztosításnak több lépcsője van. Egyrészt, mivel még egyelőre csak Magyarországon működünk, ezért egy személyes szál is van, ugye kapcsolatrendszer, hogy tudjuk, hogy kiket keresünk meg. De a későbbiekben, hogyha növekedni tudunk, akkor szeretnénk olyan fejlesztésekkel is majd élni. Tehát úgy értem, hogy úgy fejlesztés, hogy funkcióban, tehát hogy IT funkcióban fejlesztés, hogy szűrni lehessen mondjuk magyar viszonylatban közhasznúságra. Van ilyen Magyarországon szintén, hogy etikus adománygyűjtő. Van olyan oldal, ahol ilyen nagyon átlátható maga az adományozásnak a pénzügyi menete. Tehát, hogy mi egyáltalán nem tekintünk versenytársnak azok olyanokat, akik adománygyűjtő oldalt üzemeltetnek, mert hogy az ő ügyeik is megjelenhetnének a Célo platformon majd a jövőben. És az, hogy egyébként kikinek adományoz, az nagyon érdekes, mert egyáltalán nem mindenki számára olyan fontos ez a mértékű transzparencia. Nyilván egy multi számára fontos, de például van az oldalunkon egy olyan ügy, amelynek az a címe, hogy üvegplafontörők. Ezt egy egyetemista srác indította, egyébként Social Impact Award jelölt ez az Üvegplafontörők című társasjáték, és ez a srác arra gyűjt adományt, hogy ezt a társasjátékot meg tudja valósítani, üvegplafontörők, tehát azzal fog, hogy olyan érzékenyítő társasjáték, amelyet cégekhez szeretne bevinni, és azzal kapcsolatos, hogy a női munkavállalóknak milyen nehéz az előrejutásban, a karrierben a helyzete, és vagy hogy milyen nehézségekkel szembesülnek. És hogy vannak olyanok, akiket ez érdekel, tehát hogy nem az, nyilván ő, ez az egyetemista fiú, nem lesz egy közhasznú szervezet, meg nem lesz olyan címkéje, hogy etikus adománygyűjtő, de attól még egy máshol díjazott társasjátékot szeretne létrehozni, és van, akit ez vonz, és nem föltétlen nézi azt, hogy mennyire, hogy mondjam, milyen címkékkel van ellátva az adott ügy. Tehát, hogy mi azt szeretnénk, hogy nálunk minden szerepeljen, és akinek fontos az, hogy nagyon magas fokú legyen a transzparencia, az megtalálja azt is, aki pedig az újdonságokra nyitottabb, az megtalálja azt is. És itt bejön a személyes szál. Van Magyarországon egy olyan Facebook csoport, hogy Ikres Anyukák csoportja, egy titkos csoport, 6000 anyukával, én abból sok ihletet szoktam meríteni, és volt egy olyan eset, amikor sajnos meghalt egy 5 gyerekes anyuka Merrákban, és akkor aki a csoport tagja volt, és akkor a többi csoporttag elkezdett neki adomány, a családjának adománygyűjteni. És például ez is egy olyan helyzet volt, amikor a magánszemélyek adományoztak a Facebook csoport elhunyt tagja családjának, és hogy ott sem volt egy ilyen transzparencia, hogy most akkor a férj azt majd pontosan mire költi. Én ezzel félreértés ne essék, tehát hogy én nem azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy egy nagyvállalat számára ne lehetne fontos az etikus és transzparens adománygyűjtés, sőt, ez nagyon fontos, de hogy vannak olyanok, akik meg ezt máshonnan közelítik meg, és mi mind a két irányra, vagy mind a két vonalra szeretnénk választ adni, és javas, vagy hát ilyen konkrét lehetőségeket adni.
Igen, azért ez is érdekes, ugyebár, hogy mégsem fenntartható, de mégis segítő, mégis adományozás, egy jó kis szürke terület, érdekes ez is.
Igen.
Beszéljünk a cégekről, ugyebár az ember az
Igen.
egyszerű, hogy van az ember, van 5-10 perce, van 1000 forintja, oda akarja adni. A cégek azért komplexebbek, hiszen ott egy egész csapatot kell fenntartani, nem lehet túlságosan elereszteni a hajunkat. És ott például, ami engem nagyon érdekel, hogy hogy próbáltok nekik segíteni? Azt mondjátok nekik, hogy ne csináljunk fél munkát, hanem menjünk, várjunk inkább 2 évet, és akkor meg, mit tudom, hogy felépítünk egy egész, nem tudom, napelemfarmot, vagy azt mondjátok, hogy na most kezdjünk valami kicsibe, és akkor folyamatosan építkezünk. Mi az alapelvit például?
Szerintem a kicsi, tehát hogy inkább az, amit másodszorra mondtál, azért, mert mi azt tapasztaljuk, hogy azok a vállalatok, akik még nem foglalkoztak fenntarthatósággal, ők a számukra az a fontos, hogy ez a belépő szint meglegyen, és hogyha egyre mélyebbé válik az elköteleződés, egyre jobban látják, hogy ez jó, sőt, nem csak hogy jó, hanem most már lassan befektetői elvárás is. Akkor, és kialakul bizalom ügygazdák felé, vagy megismernek olyan szolgáltatókat, akik fenntarthatósággal foglalkoznak, akkor a későbbiekben ők is belemennek nagyobb költségvetésű projektekbe, de hogy azért ez nem a belépő szint, szerintem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes kicsi projektekkel kezdeni, és akkor azokban fejlődni, tapasztalatokat beépíteni, és egyre jobban elmozdulni a nagyobb projektek, vagy a több kicsi, vagy több nagy projekt irányába. Tehát nincs megállás, de azért érdemes kicsivel kezdeni szerintem.
Igen, az biztos, hogy ez is annyira személyre szabott, hiszen attól, mert kicsit csinál az ember, ez a végén, mit tudom, 5-10-20 év alatt, ez nagyon nagyjá tud válni, hogyha az egyik főleg összefügg a másikkal. Úgyhogy itt is, azért kíváncsi voltam, hogy ilyen szempontból hogy álltok hozzá a cégekhez. De azért elég nehéz. Oké, hogy van egy külső nyomás most arra a cégeken, hogy hé, ilyen vagy olyan energiát használjál, vagy legyen, mit tudom én, jó szigetelt az az épület, vagy hasonló. De ilyen szempontból azért még mindig vannak azok a konzervatív gondolkodásúak, ha lehet így mondani, akik azt mondják, hogy na, ez csak felesleges, ezért, na, csináljuk, hogy látszódjon a dolog. Hogy itt azért őket például hogy tudjátok meggyőzni, hogy hé, érdemes többet csinálni? Mert ugyebár megint a tényekre visszatérve látszik, hogy bizonyos dolgok azért nagyon szépen visszatérülnek a cégeknek,
Igen.
szóval megéri anyagilag.
Úgy szoktuk ezt a folyamatot elkezdeni, hogy van egy mátrixunk, táblázatunk, ahol iparági bontásban szerepel, hogy melyik iparág, melyik fenntarthatós fejlődési célra hat a leginkább. És lehet mondani, hogy mindegyik mindegyikre hat, de hogy vannak azért kiemelt kapcsolódások. És akkor megszoktuk egy ilyen kezdő tanácsadó folyamat során, meg szoktam mutatni ezt a táblázatot, és nagy sokszor ez meglepő, máskor a cégek számára, hogy ilyen létezik, máskor viszont azért, mivel megfelel a józan paraszti ész szerű gondolkodásnak, ezért ők is gondolják, hogy nagyjából nekik melyik SDG-ben van keresnivalójuk. Tehát azonosítjuk először a témákat, ezt követi egy vezetői döntés, hogy mégis akkor melyik témában keresgéljünk tovább. És akkor utána én elkezdek számukra ügyeket felderíteni. Most is több ilyen van folyamatban. Említettem már a Prima Energiának az ügyét, de most mások is vannak folyamatban. Itt ugye el kell döntenie a cégnek, hogy mit szeretne a munka, a fogyasztóihoz szeretne szólni, kommunikációs szinten inkább, vagy a munkavállalóit szeretné bevonni, vagy ilyet is, olyat is. És fölállítunk úgymond egy portfóliót. Mi olyan úgy gondolkodom, mi csomagokat kínálunk cégeknek, hogy 1, 6 vagy 12 ügyet keresünk a számukra. Igény szerint ezek a számok változhatnak, de ezek az alap csomagjaink, és akkor ezeket a csomagokat lehet, az ügyeket lehet diverzifikálni, hogy legyen olyan, ami SDG szerint változik, legyen olyan, ami kifelé szól, külső kommunikációra, és vagy befelé a munkavállalók bevonására alkalmas, mert egyébként az fontos tudni, hogy nagyon sokan már csapatépítőket is fenntarthatóság mentén keresnek. Tehát, hogy olyan legyen a csapatépítő, hogy egyébként valahogy kapcsolódjon a fenntarthatósághoz, és ennek az az oka, hogy a CSR Európában most már kis túlzással szinonimája az ESG-nek, tehát, hogy ez az Environmental Social and Governance uniós irányelv, amit most implementálni kellett már a magyar jogba, és január 1-től hatályos az a jogszabály, amely több vállalatra, vagy hát a nagyvállalatokra kiterjedő hatállyal állapítja meg az ilyen jellegű kötelezettségeket, és ez a hatály ez egyre jobban ki fog terjedni előbb-utóbb a KKV-kra is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik például olyan csapatépítőt keresnek, hogy van egy ilyen, hogy karitatív csapatépítés, és ott is sok mindent lehet választani, és van egy olyan is, hogy mondjuk árvaházba készítenek fajátékokat. Az is mondjuk egy SDG-be tartozik. Vagy például japán licenc alapján működik az SDG Game, ami egy ilyen táblajáték, társasjáték, de úgy kell elképzelni, nem egy ilyen asztali társasjáték, hanem mint egy workshop, és ott pont a, egyébként neked való lenne, mert úgy látom, hogy nagyon érdekelnek így az SDG-k összefüggései, tehát hogy ebben az SDG game-ben az SDG-k összefüggéseiről van szó, és ez is szemléletformáló. Van olyan, aki ezt középvezetői szinten hozta be munkavállalóiknak, mint egy ilyen csapatépítő szemléletformáló program, amin kb. 20-30-an vehetnek részt egyidejűleg. Vagy van olyan is, aki a szociopolit hozta be csapatépítőként. Ez egy olyan interaktív színházi előadás, amelyre egy Magyarországon lehet jegyet kapni színházjegyeket árusító portálokon is. Az ELTE társadalomtudományi karának az egyik szociológia professzora hozta létre ezt a társasjátékot, amelyben 28-an, hát vagy kb. Annyian, kb. 30-an vehetnek részt, és négy családra osztják a jelenlévőket. Színészek is játszanak, tehát alapvetően színészek játsszák el a sztorit, de a négy család az négy magyarországi mély szegénységben élő család, és megyünk végig egy táblán, és különböző, ugye dobunk dobókockával, vagy húzunk, és akkor különböző, hogy kapunk közmunkát, nem kapunk közmunkát, kell a gyereknek tápszert venni, nem kell, tehát hogy egy mély szegény család életét éljük egy hónapig, és amikor én játszottam, akkor az lett a vége, hogy a négy családból mindenki mínuszba került. A mínusz 30 ezertől a mínusz 120 ezer forintig terjedtek az adósságok, és akkor már értettük, hogy miért van az, hogy uzsora csapdába kerülnek a mély szegény családok. És hogy, tehát ez is egy ilyen szemléletformáló játék, ami a szegénység megszüntetéséhez kapcsolódik, meg a minőségi oktatás hiányához, és amúgy csapatépítő tréningre is kiválóan alkalmas. Tehát mi ilyeneket hozunk be, ilyen ötleteket kínálunk cégeknek, ezeket ajánljuk. Tehát, hogy nagyon igyekszünk nagyon közel, úgy, ahogy a magánemberekhez, úgy a cégekhez is igyekszünk nagyon közel hozni az, hogy konkrétan ők mit tehetnek. És még egy érdekességet hadd mondjak el, hogy amikor a magánszemélyekkel, most a cégeket kérdezted, de amikor a magánszemélyekkel zajlottak az interjúk, nem, ez egy online kérdőíven volt magánszemélyek körében, ott volt egy olyan kérdés, hogy mit érez segítés közben, vagy az ügyekhez való kapcsolódás közben. Hát 220-an töltötték ki, és erre a nyílt kérdésre olyan válaszok jöttek, hogy öröm, hála, boldogság, szeretet, öröm, hála, boldogság. Tehát, hogy egyszerűen jó érzés részt venni ezekben az ügyekben, és a cégekben is munkavállalók ülnek, nekik is jó érzés egy ilyen csapatépítő részt venni, ami után persze lehet bográcsozni, meg bulizni, de van egy értelmes része is.
Ez nagyon tetszik, ez az Amné Monopoly, igaz? Olyasmit kell
mondjuk, igen,
elképzelni.
szociopolinak hívják. Igen, de hogy ezen kívül volt, aki karbonsemlegesítési törekvésekbe kért tanácsot, hogy hogyan induljon el. Tehát, hogy akikkel én szoktam cégek oldaláról beszélni, ők HR-esek, marketingesek és fenntarthatósági vagy CSR területen dolgozó emberek, és ami érdekes, hogy ezek a pozíciók már több helyen így kezdenek keveredni. Tehát, hogy annyira nehezen választható már szét, hogy van, ahol szétválasztják, de több helyen meg kezdik összevonni.
Most említettél valami olyasmit, amit én soha nem gondoltam. Hogy miért
igen.
Jó, hogyha például a csapatunk az tisztában van az ilyen dolgokkal? Szóval odáig eljutott a gondolkodásom, mert mondom, nagyon alapszínvonalon foglalkozom vele, az, hogy például napelemeket teszünk a tetőre, egy gyárnak a tetejére, vagy a parkolóba, vagy nem tudom, a hőtechnikát újítsuk fel, vagy szigetelünk, vagy valami hasonló. De az, hogy miért jó az nekem, hogyha a csapat, a munkavállalók, azok ezt tudják és értik.
Azért, mert egyre inkább mi azt gondoljuk, meg ezt az általunk olvasott kutatások is alátámasztják, hogy egyre inkább abba az irányba megy a világ, hogy értékek mentén kapcsolódjunk. Tehát, hogy ne azt mondjuk, hogy 500 forint a fogkefe, ma jó, most munkavállalót kérdeztél, bocs, fogyasztó példát mondok, ne azt mondjuk, hogy 500 forint a fogkefe, hanem hogy teszek a tiszta ivóvízért, és egyébként 500 forint a fogkefe, de hogy ugyanígy munkavállalókra vonatkoztatva is, tehát hogy a munkavállalóknak kutatások szerint egyre fontosabb az, hogy egy cég bizonyos értékek mentén, vagy értékek mellé álljon, kiálljon mellettük, és azt képviselje, és egy munkavállaló is ezáltal jobban érzi magát abban a cégben, elkötelezettebb a cég iránt. Tehát, hogy egyre jobban bejönnek ezek a szempontok, nem csak az, hogy jó legyen a fizetés, meg jók a munkakörülmények, természetesen ezek is fontosak, ezt senki nem vonja kétségbe, de hogy egyre inkább igény van arra a plusz töltetre, ami egy ilyen érzelmi kapcsolódást jelent, és azt gondolom, hogy erre a kapcsolódásra ez a 17 fenntarthatósági cél, ez kiválóan alkalmas, mert tulajdonképpen emberi értékekről szól majd mindegyik.
Ez jó, csak...
Tehát munkavállaló, ez egy szofisztikált téma. Ne haragudj, de nem tudom ezt konkrétan ma megfogalmazni. Erre szokták mondani, hogy munkavállalói elköteleződés, employee engagementnek egy ilyen formája.
Oké, értem. Amit akarok most kérdezni ezzel kapcsolatosan, most a cégnek az oldaláról próbál megközelíteni a dolgokat, hogy nem lenne logikusabb egy ilyen cégnek, hogyha mondjuk azzal a termékeivel vagy szolgáltatást, amivel előállít, azzal járuljon hozzá valamihez? Szóval kell egy ilyen extra réteget bevonni az emberekhez, hogy jobban kapcsolódjanak? Nem lenne egyszerű, ha azt mondják, hogy nem tudom, könnyebbé teszünk egy, nem tudom, tényleg a honlapodat, a Hello Cello, hogy
Szerintem is. Tehát, hogy nyilván a termékek, szolgáltatások is egyre fontosabbak, hogy mondjuk a karbonlányomuk kisebb legyen. Van olyan ismerősöm is, aki ezzel foglalkozik, hogy ezeket az életciklusokat számolja. Tehát, hogy fontos az, hogy a core business is egyre inkább ebbe a fenntarthatóság irányba tolódjon el, vagy legalábbis megtegyenek minden tőlük telhetőt, de ez a jellegű kapcsolódás is fontos emberek felé, amit most így elmondtam. A kettő szerintem inkább támogatja egymást.
na,
Nem
ezt akartam
kizárná.
mondani, hogy érdemes egy több réteget bevonzani.
Igen.
Egyszerű válasz. Tetszik, tetszik. Érdekes azért ez így, hogy de erre még nem is gondoltam, hogy tényleg ilyen szinten kapcsolni. Ugyebár a csapatépítés, az ismerjük, menjünk el együtt, süsünk szalonnát, meg hasonlók, de az, hogy ilyen szinten kapcsolódni, hogy ez mennyire fontos. Nálam teljesen kiba.
Örülök, hogy akkor most tudunk róla beszélni.
Igen, bizony, igen, bizony. Jó. Milyen tanácsot adnál egy vállalkozónak ilyen szempontból? Hol kezdje el, mind gondolkodjon el, azon kívül, hogy titeket mondjuk felhív?
Igen, ez
Én
lett volna az
ennyi a
első
problémám.
tanácsom, hogy az info@hellocello.com címen írjon nekem, és akkor én segítek neki eligazodni ebben a témában. Hát, de hogyha ezen túllépünk, a tanácsom az az, hogy lépjen túl azon a szkepticizmuson, amit sajnálatos módon még mindig lehet hallani, hogy a 70-es években még leülést jósoltak, ezzel szemben most meg felmelegedés. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt a tudomány már messze meghaladta, és nem képezheti vita tárgyát, vagy hogy igazából beszélgetés tárgyát se képezhetné, hogy arról beszéljünk, hogy ez igaz-e vagy sem. Tehát, hogy ezen mindenképpen túl kell lépni, és az a tanácsom, hogy valahogy gondolkozzon el azon, hogy ő hogy tud fenntarthatóság mentén kapcsolni, vagy a cégével ebben a témában bármit is tenni, mert hogy egyértelmű, hogy ez egy olyan irány lesz, amivel ha tetszik, ha nem, foglalkozni kell. Hogyha ehhez segítség kell, akkor pedig megtaláljuk Nekem, mivel ugye látod, hogy ez egy szerteágazó téma, nekem is vannak együttműködő partnereim, akik van olyan Tomaj Zsófi együttműködő partnerem, ő fenntarthatósági stratégiát, ESG jelentést készít, fenntarthatósági hatásvizsgálatot végez, Levendel Dávid, ő carbon footprint tehát foglalkozik, meg termékéletciklusokat, tehát nyilván szakértőket kell igénybe venni, és azt gondolom, hogy az tanácsként azt tudom adni, hogy értsék meg, hogy ezzel foglalkozni kell. Igen, ez valamennyi pénzbe fog kerülni, de hogyha nem tesznek lépéseket, akkor előbb-utóbb az is pénzbe fog kerülni, csak a negatív oldalon. Igen.
Igen, a másik az a kérdésem az, hogy mikor kéne ezzel egy cég elkezdjen foglalkozni. Ugye, amikor kicsik vagyunk, ugyanúgy, mint ti is, kicsik vagytok, egy-két ember van, de ha minden jól megy, akkor fogunk nőni, több ember, több bevétel. Mikor kéne ezzel elkezdeni foglalkozni, hogy tudsz mondani egy, én nem tudom, persze megint nagyot kérdezek, hogy egy bevételt, vagy bevételi mennyiséget a cégnek a bevételi mennyiségét, vagy az, hogy hány fő van a cégnél, vagy hány bedolgozó van, vagy valami hasonló.
Most kell elkezdeni vele foglalkozni, mégpedig azért, mert igazából ez nem is mindig kerül pénzbe. Mondok egy példát, igaz, az IKEA nagy cég, tehát, de próbálja meg mindenki így a saját, akár kisebb vállalkozására vonatkoztatni. Az IKEA-nak volt egy olyan kampánya évekkel ezelőtt, hogy az egyenlőbb otthon, boldogabb otthon, beszélgess otthon 10 percet az egyenlőbb munkamegosztásról a családodban, mert az egyenlőbb otthon boldogabb otthon. Ugye nyilván ez a kontextus, ez illik az IKEA-hoz. Ez a Célo platformon, ha most lenne ez a kampány, akkor úgy jelenhetne meg, hogy az IKEA keres 1000 embert, akik 10 percet beszélgetnek az egyenlőbb munkamegosztásról. De minden esetre ez nem kerül pénzbe. Tehát, hogy ez egy jó, persze kommunikációs kampányként pénzbe kerül, de mondjuk úgy nem több milliós beruházások kellenek hozzá. Tehát, hogy valamilyen gondolkodásnak el kell kezdődnie, és ugye az egyenlőség, nemek közti egyenlőség is az egyik fenntarthatósági cél, talán az ötödik. Úgyhogy én azt javaslom, hogy bármikor, akár most is kezdjenek el ezen gondolkozni. Szívesen adok egyénileg tanácsot, hogy kinek a brandjéhez, iparágához mi illik, akár költséghatékonyan. Tehát, hogy itt az első lépés az egy szemléletváltás, az, hogy a fejekben átkattintsunk valamit, amihez nem kell föltétlen milliókat, tízmilliókat költeni.
Én azt vettem észre, hogy mostanában sokkal nehezebben ülnek le az emberek elgondolkodni a dolgokon, mint pénzt adni. Hamarabb költik el azt a pénzt, mint hogy elgondolkodjanak, hogy érdemes azt a pénzt elkölteni, vagy hova lehetne jobban elkölteni, vagy mit vegyünk jobban, okosabban. Furcsán működnek mostanában az emberi agyak, és tényleg ez a kis
Hogyha
shift, ez
mi,
nagyon nehéz.
igen, hogyha mi tudunk növekedni, most per pillanat 4000 embert érünk el a csatornáinkon, de nyilván az a célunk, hogy egyre többeket érjünk el, akkor a mi célunk az, hogy egy olyan közösséget építsünk, ami egy cég számára egy kommunikációs és marketing felület is. Tehát, hogy például egy jogastúdió indított olyat, tehát itt most direkt mondok kis vállalkozást, hogy az IKEA ellen példáját is behozzam. A jogastúdió vezetője indított egy olyat, hogy a menstruációs szegénység felszámolására mély szegénységben élő nőknek gyűjtenek ilyen neszeszereket, amiben elhelyeznek ilyen menstruációs kellékeket, vagy eszközöket. És hogy igazából ő ezt csak úgy támogatta, hogy csak úgy inkább, mint magánember. De simán lehetett volna úgy is, mint amit a Célo platformon meg lehet így kommunikációs eszközként is csinálni, hogy az egyik fenntarthatósági cél mellett elkötelezve, gyere, mert tehát hogy a mi joga stúdiónk az nem csak abban több, hogy milyen jogaórák vannak, hanem még ebben is több, hogy mi még erre is gondolunk. És én azt gondolom, hogy ez sok nő számára egyébként értéket képvisel, hogy azért választja inkább azt a joga stúdiót, mert ott még ilyen érzékenység is van. Úgyhogy, és ehhez meg aztán pláne nem kell olyan sok pénz. a Céló platformon ezt is meg lehet csinálni. Tehát, hogy milyen ügyeket föl tudunk vinni, tudjuk népszerűsíteni, az adott cég mondjuk jogastúdió logóját erre föl tudjuk tenni, de ha az IKEA-nak érdekesek lennénk, akkor az ő logójukat is nagyon szívesen föltennénk a felületünkre. Tehát az eredeti kérdésedre visszatérve szerintem bármikor el lehet kezdeni, és inkább egy szemléletváltást igényel, mint sem sok pénzt.
Ez is olyan érdekes azért, hogy tényleg egy ilyen extra elköteleződés, vagy extra figyelem inkább, az mekkora, ez értéket tud teremteni annak a szolgáltatásnak, például annak a
Igen,
jogostudiónak. Nagyon
és hogy
érdekes.
erre a magánemberek fogékonyak, tehát hogy azért a jóra fogékonyak az emberek, és vonzó lehet egy ilyen értékajánlat, hogy az én jogastúdióm az még erre is figyel.
Nagyon érdekes, nagyon érdekes.
Tehát amit mi indítottunk, az egy szofisztikált dolog, ez tény. De igyekeztünk ezt a szofisztikált témát lebontani, és ahogy beszéltük, minél közelebb hozni az emberek mindennapjaihoz, és egy olyan kommunikációs felületet szeretnénk majd a platform fejlődésével építeni, ahol ezek az ilyen jellegű céges üzenetek eljutnak az olyan fogyasztókhoz, akik fogékonyak irántuk. És ezen a ponton hadd mondjam el, hogy a Hifry Labs IT fejlesztő ZRT pro bono fejleszti a felületünket. És nekik sokat köszönhetünk abban, hogy eddig el tudtunk jutni.
Nagyon jó, nagyon jó. Érdekes. Igen, mert így is hozzájárulnak a... Igen, nagyon jó,
Persze.
nagyon jó. Igen, nagyon tetszik ez, hogy egy külön rétege van így az egész biznisznek. Ad extra rétegette ki előnyöket. Nagyon
Igen, de
tetszik.
azt szeretnénk, hogy ez ne extra legyen, hanem ha jól
Alap.
dolgozunk, akkor az alap.
Igen.
Igen.
Hogy már mikor megalapítod azt a céged, és elkezdesz összerakni a koncepciót, akkor már ezen gondolkodjál el, hogy mi az a kis
Hát
extra dolog,
igen.
amit...
Vagy az,
Na.
hogy fölviszed a cégedet a LinkedIn-re, meg a Facebookra, és ugyanúgy indítasz egy ügyet a célon, mondjuk fél évente vagy havonta.
Nagyon jó. Nagyon tetszik. Mit gondolsz a mentorokról, coachokról úgy általában? Ugye ti is ilyen mentor-coach szerepet töltöttek be, az egyik alap
Hát,
legalábbis az, de úgy általánosságban.
úgy általánosságban szerintem fontos annak a megítélése, hogy mikor van rá szükség, és esetleg mikor érdemes befejezni így a folyamatot. Tehát mindenképpen jó egy mentorral vagy coachal dolgozni, csak fontos az, hogy jól eltaláljuk így a fókusz, meg az időzítést. Én ilyen startup accelerátor programokban voltam, amikor volt mentorom, és ők is hasznosak voltak, jó, hogy együtt tudtunk dolgozni, aztán amikor befejeződött a kapcsolat, akkor meg annak jött el az ideje. Úgyhogy én erről így ezt gondolom, hogy alapvetően egy hasznos dolog.
Igen, bizony. Hogy látod, merre tart a világ itt ezzel a fenntarthatósággal, meg hasonlókkal, mert nagyon nagy káosznak tűnik. Nem, te hogy látod?
Hát a káosz az jó kifejezés. Káosz, sok az erőszak, sok a populizmus, tehát alapvetően erre tart a világ, de talán van egy olyan irány is, amit én képviselek, meg amiről most itt az egész beszélgetés során már sok szó esett, hogy vannak akik egyszerűen más értékek mentén szeretnének élni. Én azt gondolom, hogy azért nem lehet így egy szóval megmondani, vagy egy irányal megmondani, hogy merre tart a világ, mert hogy több fele, és szerintem fontos az, hogy ezt az irányt is képviseljük, amit mi csinálunk. Igen.
Mit gondolsz az AI-ról? Hogy fogja ezt az egész fenntarthatóságot valamilyen szinten befolyásolni?
A fenntarthatóságot azt most pontosan nem tudom, hogy hogyan, de ugye a fenntarthatóság nagy része is technológiákból áll, és azt már biztos, hogy fogja, mert ugye mi most egy ilyen impact vállalkozásról beszéltünk, amit építünk, de azért azt érdemes tudni, hogy sok impact vállalkozás vagy fenntarthatósági vállalkozás igazából technológiával foglalkozik. Mondok példát, Például van a Composity, Magyarországról indultak, ilyen kompobotokat fejlesztenek beltéri komposztálásra. Akkor van olyan technológia, amely valamilyen kémiai anyaggal megköti a lőszfalat, és ez azért jó, mert akkor a lőszfal nem csúszik meg, és nem omlanak össze a házak. Tehát, hogy sokszor ami impact, meg fenntarthatóság, az technológia, és úgy gondolom, hogy ilyen tekintetben, mint technológia, befolyásolja őket az AI. Amit én érzek a saját területemen, az az, hogy egyre jobban kell használni, akár marketingben, akár kommunikációban AI eszközöket, videókészítésre, képkészítés, tehát hogy egyszerűen nem lehet megkerülni, és aki kimarad, lemarad. Tehát, hogy muszáj egyszerűen valamennyire megtanulni.
Ilyen
Legalább így az üzleti folyamatok gyakorlása során.
igen, az biztos, hogy még gyerekcipőben van, de most kell elkezdeni
Igen.
vele játszani. Azért is voltam kíváncsi, hogy mit gondolsz róla, mert pillanatilag állítólag borzasztóan rengeteg energiába kerül ez a AI-oknak a gyártása, a fenntartása, és tényleg konkrétan
Ja.
elektromos áramba, hogy látod ezt, így megéri, vagy nem éri meg belefektetni, vagy...
Hát erre most így nem tudok válaszolni, nem
Okay.
arra, hogy ezt...
Nem haragszom, megint ez annyira komplex dolgok ezek,
Lehet, hogy...
hogy jaj.
Igen. Erre nem tudok, mert most tudod, ez olyan, hogy akkor felhőket se éri meg, de ugye erre meg már szükségünk van, tehát hogy...
Igen, bizony. Hát olyan szépen néz ki ez az egész téma, mert
Igen.
ilyen, mindenhol vannak ilyen kisebb falak, nem tudod, hogy most kicsi vagy nagy, beleütköző, vannak előnyök, meg hátrányok, és jókat lehet erről vitatkozni, meg
Igen.
beszélgetni. Főleg, ha az ember belemegy a mélységébe, akkor aztán komolyan. Jó, mi a terved a jövőre nézve? Hol látod magadat, illetve a vállalkozásodat a következő 5-10-15-20 év múlva?
A céloplatform agregátor platform, tehát így a jellegéből adódóan akkor fog jól működni, ha nagy lesz. Tehát, hogy ez nem lehet kis vállalkozás, vagy nem lehet kicsi, úgy értem maga a platform, tehát, hogy azt szeretnénk, hogy sok-sok magánszemély, ügygazda és vállalat csatlakozzon hozzánk. Az üzleti tervünk szerint erre lenne esély, nyilván ez finanszírozás kérdése. Szeretnénk, hogy hát most mondtad, hogy 5-10 év, hát nem tudom, de jó lenne. Azt gondoljuk, hogy ez az időalapú koncepció, ez alkalmas arra, hogy külföldre is vigyük. Egyébként most a World Summit Awardon a Célo Platform Magyarország jelöltje Citizen Engagement kategóriában, tehát így nemzetközi versenyeken is részt veszünk. Mi szeretnénk hosszabb távon akár majd nemzetközileg is terjeszkedni, de hát most a realitása annak van, hogy Magyarországon érjünk el minél többeket.
Van egy ilyen kérdésünk itt. Ha tehetnél, milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan?
Igen. Én azt gondolom, hogy ezzel az egész Célo platformmal erre adok választ.
Így
Tehát,
van,
hogy
azért
én
bocsájtok
ezzel,
így.
igen, tehát ez egy sok éven át tartó szellemi munka eredménye. Ehhez képest nem tudok újat mondani. Tehát arra adnék választ, hogy amit a beszélgetés elején mondtam, hogy az eredeti felismerés az volt, hogy hiányzik a kapcsolódási lehetőség, hiányzik a matching, ügyek, emberek, vállalatok nem találnak egymásra, és ezen szeretnék változtatni.
Igen.
És ha jól csináljuk, és tudunk növekedni, akkor ez akár világméretű problémát is meg tud oldani.
Ja,
Vagy
simán,
legalábbis
simán.
hozzájárul.
Igen, az biztos. Biztos, ez teljesen kiüti nálam a biztosítékot, hogy annyira le van egyszerűsítve az egész, hogy ebbe nem lehet belekötni, ebbe nem lehet elveszni. Ez ilyen tényleg nagy meg tudja érteni. Tetszik. Vélemkérések?
Igen. Gyere.
Kedvenc könyved?
Kedvenc könyvem. Készültem. Vörös Sándor teljesség felé. És már csak azt nem értem, hogy ő ezt hogy tudta 31 néhány évesen megírni. Mert zseniálisan jó.
Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó?
Melinda French Gates könyve a nő helye. Ugye ez a Lift of Moment, ugye Bill Gates volt felesége a Bill and Melinda Gates Foundation egyik alapítója, és számomra egyébként egy ilyen role model. Tehát ők szerintem nagyon jól csinálják, és pont az SDG-k összefüggéseivel egyébként ők foglalkoznak, fejlődő országokban a nők helyzetével foglalkoznak, gyerekeket, rengeteg gyereket oltáshoz juttattak, úgyhogy ők ezt nagyon jól csinálják.
Mi az
És
biztos,
rám
én magam
hatással
szintén.
volt az, mert Melinda French Gates ezen is sokat gondolkodott a könyvének a vége fele olvasható, hogy merre kéne az emberiség célja mi, meg merre kéne kifutni az ilyen jellegű munkáknak. Ő egyébként erre azt a választ adta, hogy az emberiség célja az nem pusztán az egyenlőség, hanem az egymásra találás, tehát ez a kapcsolódás, amire egyébként a... És én ezeket a gondolatokat így végigfuttattam az agyamon, hogy a Zero Platform tervezésekor, tehát meg részben most beszéltünk is róluk. Hát ez rám nagyon nagy hatással volt a Nő helye című könyv. Amikor bementem a könyvesboltba más miatt, pár évvel ezelőtt, akkor így ott volt az újdonságok között, hogy a nő helye, és akkor azt hittem, hogy ez egy ilyen női bullshit könyv, amiből ugye sok van, és, de azért mondom, jó, belelapozok, és akkor nem mondom, ezt meg kell venni, ez szuper, és azóta is az egyik kedvencem.
Igen. Igen, jól csinálják őt. A Gates ott hagyta ugye
Igen.
be a Microsoftot, azóta azért nagyon komoly színvonalakat érnek el.
Igen.
És meg főleg nekem azt tetszik benne, hogy másokat is úgy be tudnak vonzani oda, hogy állítólag teljesen elvarázsolják a fejüket. Találkoznak egyszer velük, elmagyarázzák, miről van szó, másnap a fél vagyonukat nekik adják, meg hasonló ilyen sztorik vannak. Érdekes. Melyik bizniszkönyv segítette a legjobban a vállalkozásod építésében?
Az építésében van egy ilyen könyv, ez a TED, inspiráló TED előadások a vezetésről, és hogy igazából ez nem annyira az építés, hanem inkább a nehézségeken való túllendülés. Ebben két olyan gondolat volt, ami nekem sokat adott, és sokszor eszembe jut. Az egyik ilyen gondolat, hogy sokszor a radikális remény visz előre. Tehát amikor az ember már tényleg olyanokban reménykedik, vagy olyanokat tud elképzelni, ami a józan észre nem biztos, hogy elképzelhető, de hogy pont ez a radikális reménykedés kell ahhoz, hogy legyen előre, és hogy menjünk előre. A másik ilyen fontos gondolat a nehezebb időszakokban pedig az volt számomra, hogyha a normától vagy a normálistól eltérünk, mert ugye azért a céló platform olyan, amivel első hallásra nem mindenki tud mit kezdeni, és hogyha a normálistól vagy a szokásostól eltérünk, az nem azt jelenti, hogy rossz, amit csinálunk, hanem az, hogy egy elhanyagolt piaccal foglalkozunk, és még sokat kell vele foglalkozni, hogy jobban megértsék. Úgyhogy ezek a gondolatok nekem adtak erőt, meg adnak is.
Tényleg honnan jött ez a név, hogy Hello Celo? A Hello-t azt értjük, de a
A,
Celo...
igen, a céló szó eszperantó nyelven azt jelenti, hogy cél, misszió, purpose. Volt egy ilyen névkutatásunk, volt egy munkanév, amiről tudtuk, hogy nem jó, és akkor a névkutatás során mindenhol ez a purpose jött ki. Most azért nem mondom magyarul, mert szerintem ez kifejezőbb a purpose, tehát annak van egy ilyen mélyebb célja, tehát ugye nyilván ezt nem lehetett adni, hogy purpose, mert ez már azért elhasznált kifejezés, és akkor elkezdtem keresgélni, hogy más nyelveken hogy van, és az esperanto azért tetszett meg, mert ugye az egy világnyelv akart lenni, tehát, hogy azt a szellemiséget közvetítő, hogy az emberek együttműködnek. Meg tetszett az is, hogy a célónak ugye a hangzása jó, ugyanakkor a magyar gyökere is tetszett, hogy hát magyarul is a cél, az cél, céló, hát akkor legyen ez. Így.
Érdekes, nem tudom hirtelen hova tenni, hogy ez most, mivel mindenki az angolt próbálja valamilyen szinten utánozni, de másolni, átfordítani, szóval azért nem jött össze. Kedvenc podcastet, ha hallgatsz podcastet.
Ritkán hallgatok, de azért hallgatok. A 444-en van a kiment, bejött olyan magyarok, akik külföldre kimentek, és bejött nekik az élet, hogy valami jó dolgot létrehoztak, vagy csinál. És azt így meg szoktam mostanában hallgatni.
Kedvenc business podcast az esetleg?
Körforgásban podcast, amit a Tomaly Zsófi készít, akiről már beszéltem, ez fenntarthatósággal kapcsolatos.
Mit hallgatsz, olvasol, nézel most? Általában mit fogyasztasz?
Én három gyerekes anyuka vagyok, szóval, hogy így a célon kívül a lehetőségeim limitáltak, de igyekszem azért mindig olvasni valamit. Most Karikó Katalin Áttörések című könyvét olvasom éppen. Mindig ilyen 5 perces etapokban. Meg Carson Commerce szoktam hallgatni, az egy ilyen feltörekvő magyar együttes, nem tudom, hogy ismered-e őket.
Nem. Nem.
Igen.
Mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban?
Meg fogsz lepődni, de pont az SDG közti összefüggések,
Nem lepett.
illetve egyébként az, hogy hogyan lehet, mivel egy digitális platformot építünk, ezért ugye sokszor így a digitális meg online térbe tolódik a munka, de hogy szükségesek a személyes találkozások, meg jó érzéssel töltenek el mindenkit, és hogy lehet ezeket így egyensúlyba hozni, vagy hogy mi az az arány, amit érdemes így kialakítani.
Hogyan menedzseled a feszültséget?
Úgy, hogy rendet rakok. Tehát, hogy ugye nekem sok száron fut az életem, a célóban is, val is rengeteg a szál van, amit menedzselek, a magánszemély, vállalat, ügygazda, sales, marketing, IT fejlesztés, tehát hogy ez a most így minden. Ugyanakkor pedig egy nagy családot is menedzselek, és ugye általában azt szoktam csinálni, hogy amikor minden fronton összecsapnak a hullámok, akkor így kis etapokban rendezem soraimat. Először általában a családi dolgokat rendezem, és akkor utána a célot. Tehát, hogy azt nem bírom, amikor mindenhol káosz van. A káosz egyik részét elkezdem felszámolni, és akkor utána kisebb káosszal már megbirkózom.
Ez is egy egyedi. Na, mi van a zsebedben? Mit hordasz általában magadnál?
A táskám zsebemben, de semmi, táskámban szokásos női táska tartalom.
Rendezett vagy rendetlen iroda?
Rendezett.
Mit jelent számodra a pénz?
Eszköz.
Mit jelent számodra a siker?
Egy jó érzés, ami az úton szintén nem cél, úgy, ahogy a pénz sem cél, hanem a siker is az úton egy állomás igazából, ami kétségkívül jó érzés, de nem cél.
Érdekes. Mondjál nekünk valamit, amit még senki vagy nagyon kevesen tudnak róla.
Hú. Hogy mivel foglalkoznék a cél után,
Érdekes.
hogyha már ez nagyon jól menne, meg majd fog is, nem feltételes módban, hanem majd fog.
Mikor?
Igen, hogy engem nagyon foglalkoztat az, hogy ez ugye a helyzetemből adódik, hogy a családi szerepvállalás, vagy hogy anyukaság, apukaság ugye egy csomó munkával jár, és ugye semmilyen szinten nem jelenik meg az ilyen üzleti életben eredményként. És hogy szerintem ez nagyon rossz, tehát hogy erre most így csak ilyen gondolatfoszlányokat tudok most egyelőre mondani, de hogy az engem foglalkoztat, hogy lehetne azt erényé tenni, hogy mondjuk egy nagyon sok anyukának a napja az tulajdonképpen egy CEO szerepkörben telik, és hogy mégis hogy lehetne ezt így láttatni, hogy ez érték, mert utána meg elmegyek egy biznisz helyre, és majdnem, hogy lesajnálnak. Tehát, hogy legalábbis Magyarországon, bár a világnak kevés pontja van, ahol ez jól működik, és hogy lehetne ezt jobban csinálni, vagy akár mérni, vagy számszerűsíteni. Tehát, hogy ez is egy olyan kérdés, ami megfoghatatlan, de semmiképp sincs jól, Így, ahogy van. Én nem mondom azt, hogy üzleti döntéseket az alapján kell hozni, hogy mondjuk valaki egyébként otthon mit csinál, ezt egyáltalán nem akarom állítani, de az sem jó, hogy sehol nem jelenik meg az, hogy milyen erőfeszítések vannak valaki mögött.
Igen, az biztos. Az biztos. Igen. Igen. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani 4%-ot?
10-20. Én nem
Ugye?
mondanám olyan sokra, mert szerintem a kitartás meg megszállottság az sokkal fontosabb. És akkor néha jön egy kis szerencse. Persze, az nagyon jó, de én nem adok neki olyan nagyon nagy szerepet.
Mi az élet értelme?
Hú, ezeket is érintettük. Mindenképpen az, hogy ugye kapcsolódás egymáshoz, ahogy Melinda French Gates mondja, egymásra találás, ez, hogy tenni valamit egymásért. Hogyha én amúgy szoktam ilyeneken gondolkozni, és örülök is ennek a kérdésnek. Tehát, hogyha elképzelem magam öregen, akkor én valami ilyesmire szeretnék visszagondolni.
Érdekes. Igen, nem tudom, ez korral jár, vagy gyerekekkel jár? Nálam is vannak ilyen
Nem, én
pillanatok.
már 20 évesen is ilyeneken
Ó,
gondolkodtam. Szerintem ez
Konzi,
így típus
korán érő
kérdés.
voltál.
Igen, típus kérdése szerintem.
Jó, maradnék benned valami, amiről szeretnél beszélni?
Nem, azt hiszem, hogy de egy dolog az,
Igen.
hogy a hallgatók közül bárkinek fölkeltette az érdeklődését a Célló platform, akkor keressen meg bátran az infokukac.hellocello.com e-mail címen, mert mi befektetőt is keresünk, és bármilyen jellegű partneri kapcsolatra is nyitottak vagyunk.
Nagyon jó, nagyon jó. Hiszen kell a fejlődés, ez minden, igaz? Főleg egy kis
Igen.
zseppénz, meg egy kis
Az is.
emberi kapcsolatok is, bármilyen szintű legyen az.
Igen.
Nagyon jó. Anna, köszönjük szépen, hogy itt voltál, engedted,
Én
hogy
is.
belemélyünk egy kicsit a dolgokba. Nem tetszett, mert nem mértünk nagyon bele, nem mélyültünk nagyon bele, mert ott tényleg egy annyira össze-vissza ágazó nagy csapdába kerülünk, hogy jaj. Viszont ez a celló nagyon szépen leegyszerűsíti a hétköznapi embereknek ezt az egészet, hogy mivel érdemes foglalkozni. Úgyhogy ez nagyon tetszett, köszönöm.
Én is köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni.